Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, 1572-ben 5. Pius halála után rövid két napig tartó konklávé következett, amelyen a bíborosok nagy egyetértéssel Ugo Boncompagni kardinális személyében választották az új utódot, aki a 13. Gergely nevet választotta magának, és akinek feladatává vált így a tridenti reformok továbbvitele. A megválasztás akkor már idős pápa 1502-ben látta meg a napvilágot Bolognában polgári családban. Szülővárosa egyetemén jogot tanult, majd tanárként is ugyanott dolgozott. Ezekben az években világi állapotú lévén könnyelmű léha életet élt, számos szeretője volt, és egy házasságon kívüli fia is született, akit törvényesítetett. Már 30-as éveiben járt, amikor felhagyott korábbi életmódjával és a papi hivatás felé fordult. 1539-től két évtizeden keresztül Rómában a kúria szolgálatában dolgozott jogászként és diplomataként, míg 1558-ban pappá szentelték. Ezt követően gyorsan emelkedett az egyházi ranglétrán. 1559-ben püspök, az államtanács tagja lett, és ott volt a tridenti zsinaton, 1565-től pedig presbiter bíborosként a spanyol Carranza kardinális elleni inkvizíciós eljárás felülvizsgálatán dolgozott, pápai követ volt Madridban, képzett jogászként pedig több kongregáció és bíróság munkáját irányította, míg a bíborosok választása nem emelte a pápai trónra. Pápaként 13. Gergely már első konzisztóriumán a tridenti reformok töretlen folytatását nevezte fő feladatának. Megerősítette az egyházi javak elidegenítésének elődje által kimondott tilalmát, és bejelentette, hogy magára nézve is kötelezőnek tekinti a nepotizmus, a rokonpártolás határozott elutasítását. Döntött az apostoli penitenciária reformjáról, visszavont több még érvényben lévő privilégiumot és kánoni kedvezményt, tovább szigorított a kolostori életben a klauzúra szabályain. Új bíborosi bizottságot nevezett ki, amelynek a tridenti döntések végrehajtásának következetes és hatékony ellenőrzését szabta feladatául, és megismételte a püspökök helyben lakására és vizitációs feladataira vonatkozó szabályokat. 13. Gergely világosan felismerte, hogy az egyház reformjának és a reformáció elleni sikeres fellépésnek a papság megfelelő felkészítésének nélkülözhetetlen feltétele a jól képzett teológusokról való gondoskodás. Erre a célra a jezsuiták római kollégiuma tűnt a legalkalmasabbnak, amelynek új hatalmas palotát emeltetett, és bőkezűen gondoskodott az intézmény, a mai egyházi elitképző római jezsuita egyetem az ő nevét viselő Universita Gregoriana működésének anyagi feltételeiről. Több az intézményhez kapcsolódó kollégiumot átszervezett, vagy alapított. Így jött létre a korábbi német és magyar kollégium összevonásával a Collegium Germanico Hungaricum, amelynek falai között számos későbbi magyar főpap is tanult. Az ő alapítása volt a római görög, maronita és örmény kollégium, amelyekben távoli országok számára képeztek papokat, az angol kollégium feladata pedig a Szigetország üldözött illegalitásba szorult katolikus egyháza számára volt hivatott biztosítani a papi utánpótlást. A tridenti reformok szellemét szolgálta több új szerzetesi közösség pápai jóváhagyása is, így 1575-ben ő hagyta jóvá Néri Szent Fülöp alapításának az oratóriánus közösségnek a megalakulását. 1580-ban pedig az ávilai Szent Teréz által életre hívott sarutlan kármelita nővérek és a keresztes Szent János által alapított a sarus karmelitáktól különvált sarutlan karmeliták rendjének adott működési engedélyt. 13. Gergely kitüntetett figyelemmel kísérte a pápasága főtámaszának tekintett Jézus Társasága a jezsuita rend működését. Rájuk bízta a római kollégiumok vezetését, Egyetemi rangra emelt több európai jezsuita kollégiumot, a rendtagjai közül többeket bíborosság reált tanácsadójává fogadott. Rájuk bízta a németországi ellenreformáció Canisius Szentpéter által irányított munkáját, a svédországi, oroszországi, lengyel és magyarországi erdélyi missziót. 1582-ben az ő rendeletére jelent meg 9. Gergely pápa középkori joggyűjteményének későbbi forrásokkal kiegészített 4 kötete, és megbízásából látott hozzá Cesare Baronio a római martíriológium hiteles kritikai kiadásának előkészítéséhez. Külpolitikája a török elleni közös fellépés előmozdítására és az egyházat a protestáns hatalmak és közösségek részéről érő fenyegetések elhárítására irányult. A török flotta feletti lepantói győzelem után a pápa igyekezett megőrizni az európai katolikus hatalmaknak a törökkel szembeni koalícióját, ám ezt a törekvését a Velence ellenállása és a franciák Habsburg ellenes törekvései miatt nem kísérte szerencse. Így csak a földközi tengeri török hegemónia kialakulását sikerült meggátolni, a magyar végeken pedig egyidőre sajátos patthelyzet és állóháború alakult ki. Az európai politikában 13. Gergely elsősorban II. Fülöp spanyol és 1580-tól egyben portugál királyra, kisebb mértékben II. Miksa és II. Rudolf császárokra támaszkodott, az egyház fő ellenfelének pedig első Erzsébet Angliáját tekintette, amely ellen minden eszközt, még a királynő meggyilkolására szervezett összeesküvések támogatását is alkalmazhatónak tekintette és szorgalmazta, hogy a tengeri uralmokat is féltő spanyolok induljanak hadba a Szigetország és Eretnek uralkodója ellen. Drámaian alakult a helyzet, uralkodása idején a vallásháborúba, anarchiába süllyedő Franciaországban, ahol katolikusok és ügenották feszültek egymásnak. Az ellenfelek közötti végső szakításra egy látszólag a békét megteremteni hivatott házasság adott alkalmat. A protestáns párt ifjú vezére, a trónra is igényt formáló Bourbon Henrik herceg és egy királyi hercegnő Frígyében egyeztek meg a szemben álló felek. A szertartásra 1572. augusztusában Párizsba érkező ügenottákra azonban a katolikus párt hívei a nász éjszakáján fegyverrel támadtak rá. Ez volt a több évtizedes véres vallásháború nyitányát jelentő híres, hírhet Szent Bertalanéi mészárlás, amelynek több ezer ügenotta esett áldozatául. Az erről szóló első hírek hallatára 13. Gergely még örömét fejezte ki, később azonban, amikor a vérengzés részleteivel is szembesült, maga is szégyenletesnek nevezte a katolikus fél eljárását. A protestáns államok közül egyedül a spanyol uralom alól felszabaduló Észak-Németalföld Hollandia irányában volt óvatosan barátságos a pápai diplomácia. Bár az ország kálvinistává lett, ahol a katolikusok helyzete nem volt könnyű, 13. Gergely számított Orániai Vilmos helytartó esetleges Anglia elleni fellépésére, ami miatt nem kívánt éles konfliktusba kerülni az Egyesült Tartományokkal. Németországban ekkor még rosszul állt a katolicizmus ügye. Északon egyértelmű volt már a protestáns többség, délen az osztrák örökös tartományok és Bajorország számított a katolicizmus bástyájának. Igen törékeny volt a vallásbéke is a birodalomban, de apró lépésekkel megindult a német egyház újjászervezése a vegyes vallású területeken a katolikus egyházba való visszatérítés fáradtságos munkája. Erre az időre Lengyelországban a rekatolizáció már komoly eredményeket tudott felmutatni, a királyi Magyarországon és Erdélyben viszont ekkor még úgy tűnt, hogy a reformáció egyházai győzedelmeskednek, és sikertelen maradt a pápa által szorgalmazott svéd és orosz misszió is. Fontos lépésnek bizonyult viszont a pápai diplomácia kapcsolatrendszerének végleges kiépítése 13. Gergely idejében. A nunciatúrák korábbi rendszere kibővült, és még protestáns vagy vegyes felekezetű országok is akadtak, ahol Róma állandó külképviseletet tudott működtetni. Az Európán kívüli világban, Dél-Amerikában, Japánban, a Fülöp-szigeteken, Indiában pedig egyre eredményesebben folyt a missziós munka. 13. Gergely nevéhez fontos kultúrtörténeti esemény is fűződik, a naptárreform, a mai időszámításunkat is meghatározó gregoriánus kalendárium bevezetése. Mivel a korábban használt Julius Cézár féle kalendárium és a csillagászati év között évszázadról évszázadra nőtt az eltérés, régóta napirenden volt a kozmikus és a földi idő összeigazítása. Az új, tíznapos ugrást magába foglaló időszámítást a pápa úgy léptette érvénybe, hogy 1582. október 4-ét október 15-e követte, és ekkor került bevezetésre a szökőévrendszer. A Gergely naptárt rövid idő alatt az európai államok többsége elfogadta, az ortodox egyházak azonban csak a 20. században. A tudomány témái mellett nem feledkezett meg a pápa az immár a trident utáni barokk szellemiséget kifejező művészetekről sem. Számos festő és szobrász dolgozott megbízásából, a Szentpéterben kápolnát építetett, a vatikáni palotát a Vasari munkáival ékesítette. Középületek egész sora épült vagy szépült meg az ő idejében, és különösen szívén viselte Róma közkutakkal való ékesítését. Uralkodása alatt kezdődött meg az új pápai palota, a Quirinale építése, új épületet adott a Római Egyetemnek, és megkezdődött Róma keresztény katakombáinak feltárása, de a múlt emlékeinek napvilágra hozatala mellett éppen a protestáns szemlélettel való polémia jegyében az egyháztörténeti kutatásokat is lelkesen támogatta. 13. Gergely magaskort megérve, eredményekben gazdag uralkodás és rövid betegség után 1585 tavaszán távozott az életből. Hamvait a Szentpéter Bazilika, nevét a Római Jezsuita Egyetem és a naptárreform is őrzi. Míg 13. Gergely pápaként addig kortársa és személyes pártfogoltja Filippo Neri a mindennapokban, az egyszerű emberek között képviselte trident és a katolikus ébredés szellemét. Ez az új szellemiség bensőséges, mély vallásosságot sugallt, és a megújuló egyház külső pompáján túl azt hirdette, hogy az egyház hite igaz, az evangélium örömhír, a kereszténység lényege az öröm. Ennek az örömnek a szeretet a magva, kifejezési formája pedig a vidámság, amely a szerető Isten derűjének viszvénye az emberekben és az emberek között. Aki hitelesen tudja hordozni, arról mondhatjuk, hogy ő az Isten szentje. Ilyen volt Filippo Neri, aki 1515-ben Firenzében született, egy jogász és amatőr alkimista gyermekeként. A firenzei domonkosoknál tanult, de nem tűnt ki nagyon a tudományok iránti oldhatatlan kíváncsiságával. Így apja gyakorlati pályára szánta, 1533-ban a Monte Cassino melletti San Germánóba küldte a fiút tehetős kereskedő nagybátyjához, hogy ott boltos segédként kitanulva a kereskedői mesterséget egyszer majd átvehesse a nagybácsi üzletét. A hit és a tudás dolga iránt igen fogékony ifjúnak nem volt ínyére a bolt. Szívesebben látogatta a bencések apátsági iskoláját, ahol nem csak ismereteit gyarapította, de hite vallásossága is egyre mélyebbé vált. 1536-ban mesterség és pénz nélkül érkezett Rómába, ahol nevelői állást vállalt. Szegénységben az éhezés küszöbén élt, de teológiai és filozófiai előadásokat hallgatott az egyetemen, és idővel megismerkedett Loyola Ignáccal. A mélyen vallásos, ám derűs, komolytalan természetű Filippo félelemmel, vegyes vágyakozással tekintett Ignác lelki fegyelmére és keménységére, de továbbra is a maga lelki útját járta. Átimádkozott, átelmélkedett éjszakáit, a Szent Sebestyén katakombában töltötte, nappal pedig betegeket ápolt, a szeretet és az öröm evangéliumát hirdette az utcákon, és szinte kereste a szomorúakat és az elesetteket. 1544-ben látomása volt, amelyből későbbi életbölcsességét, legyetek jók, ha tudtok, merítette. Ez egyszerre jelentett szeretetteljes türelmet az emberek iránt, meg azt a meggyőződését, hogy a hétköznapokban nem a fogcsikorgató jámborság és kikövetelt jóság, hanem a szeretetteljes derű vezeti az embert Isten felé. Innen fakad Filippó hitvallása, az elesetteket szeretni kell, hogy vidámság költözön a szívükbe, és fel kell deríteni őket, hogy maguk is szeretni, bízni, hinni tudjanak. Ez az egyszerű, de hiteles lelkipásztori teológia vezette, amikor elkötelezte magát a papi hivatás mellett. 1551-ben szentelték, élete 35. évében pappá a nép, az utca, az egyszerű emberek szolgálatára. A papokból és laikusokból álló San Girolamo della Carità közösség tagjaként szegény kórházban dolgozott, gyóntatott, vigasztalt, és azt a derűt igyekezett átadni az embereknek, ami lelke lényegét jelentette. Egy elhagyott raktárban oratóriumot szervezett, menhelyet, árvaházat és játszóházat, amelyet kallódó gyerekek serege népesített be. Fülöp atya ettől kezdve velük és értük élt, táncolt, énekelt, veszekedett és imádkozott, közben a kisközösség betévő falatjáért koldult és sárkányként védelmezte a rábízottakat. Rövid idő alatt nevezetessé váló lelki gyakorlatokat tartott, rablók és koldusok, városi polgárok és bíborosok mulattak tréfáin, hallgatták egyszerű bölcs tanácsait és csodálták derűs, konok hitét, az emberekkel szembeni naív és őszinte bizalmát. A szakadt ruhában járó, roskadozó templom a kis cellájában lakó, de örökké nevető és nevettető Fülöp atya az idők múltával jelenséggé vált Róma népe számára, amolyan szeretnivaló szent bolondá, aki a derű védernyője alatt reményteleneknek vigasza, szomorú emberek lelki támasza lett. Körmenetei, szentségimádásai, lelki gyakorlatai bizakodó és vidám hitet sugároztak, amely vonzotta az embereket, akik a legszebbel viszonozták munkáját, nevettek rajta és szerették. Fülöp atya pedig, ha kellett, táncolt és énekelt, vásott gyerekekkel kergetőzött, fél oldalán borotvált szakállal riogatta mosolyra fösvény híveit. Gyóntatóként, lelkivezetőként ezrek gondját viselte, miséi gyakran a szeretet és a derű extázisát jelentették. Népszerűsége lelkipásztori munkájának rendhagyó természete miatt az inkvizíció vizsgálatot indított ellene, de mosolya és szeretete egyszerűségében nem tudott belekötni. 13. Gergely pápa Fülöp atya nagy tisztelője idején érte a legnagyobb kísértés. A Szent Atya püspök süveget és bíbort ajánlott a rongyos, egyszerű, teológiailag tudatlan papnak, aki köszönte szépen a megtiszteltetést, de maradt övéi között. Fülöp oratóriumából idővel mozgalom született, amely szerzetes rendként 1575-ben pápai jóváhagyást nyert. Élete utolsó két évtizedét Fülöp atya a nagy mókamester gyarapodó közössége szellemi lelki vezetőjeként töltötte, hivatalos szerepet azonban nem vállalt. 1584-ig régi omladozó cellájában élt, kopott ruháját hordta, és csak az vidította fel, ha mosolygó emberek, vásod, de jó lelkű gyerekek vették körül. Élete alkonyán még diplomáciai feladatot is kapott. 1593-ban az ő nyájos mosolya volt a csodafegyver, amely negyedik Henrik francia király és a pápa megbékélését elérte. Feladatát bevégezve 1595-ben úgy halt meg agyvérzésben, hogy egész életét a bohóc komolyságával, eleganciájával kommentálhassa híveinek, most pedig meg kell halnom. Róma szegényeinek, az emberek által csak Buffone di Dio, Isten bohóca néven becézett papját, a katolikus lelki megújulás munkását az egyház 1616-ban emelte a boldogok közé, szenté javatására pedig a rettegve tisztelt szigorú aszkéta példakép, a jezsuita rendalapító Loyolai Ignác társaságában 1622-ben került sor. Kedves hallgatóim, Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.